Török Gábor politológus, politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. Ki az ellenzék vezére?
Hát ez a legjobb kérdés nyilván. És azt gondolom, hogy a jó válasz, vagy a helyes válasz pedig az, hogy nincs az ellenzéknek vezére. És ha lenne az ellenzéknek vezére, akkor nyilván az ellenzék sokkal jobb helyzetben lenne, hiszen az azt mutatná, hogy eldőlt legalább az a kérdés, ami tulajdonképpen politikai siker egyik fontos előfeltevése, hogy valakinek legyen egy vezetője. Ugye nyilván azt látjuk, hogy az ellenzékben van 4 politikai erő. Most azt hiszem, hogy az LMP-vel lassan nem érdemes számolnunk, ha csak azt nézzük, hogy a megyei listás jelölt állítása is milyen brutális nehézségeket okozott. De mondjuk, ha megadjuk az LMP-nek a lehetőséget arra, hogy ezen a helyzeten még változtasson, akkor 4 vagy 5. De azt hiszem, hogy 4 releváns szereplője van, ugye az MSZP, a DK, a Jobbik és a Momentum mozgalom. Ugye az EP választás adott közöttük egy sorrendet, és azóta is látunk bizonyos dolgokat, de azt nem látjuk, hogy ezek a belső mérkőzések ezek eldőltek volna. Nyilván az látszik, hogy mik a szándékok. Nyilván a demokratikus koalíció legfontosabb szándéka az, hogy a szocialista párt szavazóit valamilyen módon elszipkázza, tehát hogy tulajdonképpen az MSZP-t zárójelbe tegye, a szavazóit pedig átvegye. Ha most nézzük az adatokat, akkor azt fogjuk látni, hogy vannak megyék, ahol az MSZP jobban szerepelt, mint a demokratikus koalíció, tehát nem merném azt állítani, hogy ez a kérdés eldőlt. Ez a küzdelem zajlik. Nyilván a Momentumnak az a lényeges célja, hogy a DK-hoz mérhető támogatottsággal rendelkezzen, és a Jobbiknak pedig, hogy visszakapaszkodjon abba a pozícióba, amiben volt esélye arról beszélni, hogy ő a legnagyobb ellenzéki párt. Tehát 4 egymással is rivalizáló politikai erőről beszélünk, és azt kétségtelenül majd ennek a 2,5 évnek a kérdése lesz, hogy ki tudja ebből a 4-ből az akaratát rákényszeríteni a másikra, ki lehet a domináns szereplő. Szerintem egyébként nem lesz abban az értelemben domináns szereplő, hogy mondjuk mint egy Fidesz-KDNP relációban, tehát az a típusú aláfölé rendeltség nem tud megvalósulni a baloldalon, pont azért, mert a választói támogatottság nagyon kiegyenlített. Az azonban meg tud valósulni nyilván, hogy valaki politikai tehetsége és egyéb képességei okán valahogy jobb megállapodást kössön a többiekkel, és ebben a ma még nem látható jövőbeli eseményeknek lesz jelentősége. Tehát szerintem ez a kérdés egyáltalán nem dőlt el. Nyilván sokan vannak, akik most már azt mondják, hogy dehogy nem dőlt el, a DK nyerte az európai parlamenti választást az ellenzéki térféren, hát akkor nyilvánvalóan Dobrev Klára lesz a közös miniszterelnök jelölt. Ez szerintem messze nem ilyen egyértelmű kérdés, annál is inkább, mert hát itt van 3 másik szereplő, aki nyilván abban érdekelt, hogy ezt megakadályozza. És általában ilyen helyzetekben, amikor egy politikai erőre egyformán szükség van, akkor a legjobb döntés az, hogyha egyikük sem lesz igazán elégedett, és mondjuk egy külső szereplőt hoznak be. Tehát nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Azt is látom, hogy természetesen a kormány oldalnak az a célja, hogy minden mögött Gyurcsány Ferencet láttassa, és arról beszéljen, hogy ő irányítja az ellenzéki együttműködést. Ez politikai propagandának tökéletes, meg kiváló, de nem fedi a valóságot, hiszen nyilván Gyurcsány Ferenc legfeljebb a demokratikus koalíciót tudja irányítani, még az is kérdéses, hogy ott milyen viszonyban Dobrev Klárával, már most nem családi viszonyban, hanem milyen politikai viszonyban és egyéb más szereplőivel a demokratikus koalíciónak.
Tehát, tudjuk, most nem a férjeddel, hanem a pártelnökkel beszélsz. Ez Gyurcsány Ferenc mondta itt a politikai viszonyt elemezve.
Igen, nyilván, de hogy kinek milyen a befolyása, vagy milyen az esélye arra, hogy mondjuk ebben az ellenzék együttműködésben elfogadott szereplővé váljon. Hiszen azt is látjuk, hogy a 3 másik szereplőnek alapvetően, ha van baja a demokratikus koalícióval, akkor az a pártelnök miatt van. Tehát még akár ő is lehet egy vezéráldozat ebben az együttműködésben. Tehát ez nem olyan egyszerű. Tehát aki azt meri állítani, hogy mondjuk az ellenzéki térfélnek Gyurcsány Ferenc olyan mértékben vezetője, mint mondjuk Orbán Viktor a jobb oldalon, hát az egyszerűen nem tudom, miről beszél. A felét, a negyedét, a tizedét sem éri el az ő befolyása ezen az oldalon, mert ez egy megosztott oldal. Nyilván az ellenzéknek tényleg az lenne jobb, egy választás miatt egyértelműen, meg a közvélemény meggyőzése miatt, ha lenne egyértelmű vezetője, de ez most nincs. Ezen kell dolgozni az ellenzéknek, és hogy ez a munka milyen munka lesz, azért az egy nagy kérdés. Ez okozhat érdeksérelmeket, konfliktusokat, vitákat, de miután nincs más esélyük, mint az, hogy a végén valamilyen megoldást találjanak, ezért azt gondolom, hogy ennek lesz a végén egy megoldása, csak fogalmam sincs, hogy mi lesz ez a megoldás.
Karácsony Gergely alakító tényező lehet, ebben éppen most választották meg közvetlen választáson főpolgármesternek.
Hát ugye erre azt szokták mondani, hogy most ő hirtelen a legnagyobb legitimitással rendelkező ellenzéki szereplővé lépett elő, ami igaz, ugyanakkor ő egy főpolgármester, ami pedig azért az ő mozgásterét jelentős mértékben meghatározza, beszűkíti, azt is lehet mondani. Tehát az ellenzéki politikának nem lehet ő egy olyan vezér alakja, mint mondjuk egy pártelnök, vagy például egy miniszterelnök jelölt.
Nyilván van
nem
öt éve.
Hát, igen.
Éve van,
nyilván, nyilván nem elképzelhetetlen, hogy másfél év múlva ő úgy döntsön, hogy főpolgármesterként miniszterelnök jelöltjévé válik ennek az oldalnak, és ezt át is vigye ezeken a politikai erőkön, de azért addig még sok víz lefolyik majd a Dunán az ő népszerűségét, és sok minden kikezdheti, tehát ezt sem lehet. Szerintem nincs ma birtokunkban az a tudás, a jövőnek az az ismerete, ami alapján politikai elfogultságunk nélkül, tehát tényszerűen meg tudnánk azt mondani, hogy ennek az ellenzéknek ki lesz a vezetője 2022-ben.
Arra van-e valami adat, ismeret, hogy hogyan fogja kezelni olyan súlyú kérdéseket, mint mondjuk a nagy budapesti parkolás, amikor a Zuglóban sem sikerült megoldani, igaz, hogy Budapesten Tarlós Istvánnak se?
Hát nyilván ezek a szakpolitikai kérdések, amelyek számos vitát okozhatnak. Nyilván leginkább az erőforrások kérdése, tehát a költségvetési kérdések azok, amelyek feszültségeket keltetnek, és leginkább az a probléma, ami a kerületek és a főváros közötti érdekellentétből fakad. Ez nem csak a parkolás ügyében figyelhető meg, hanem minden olyan kérdésben így van, ami pénzről szól, ahol nyilván a most megválasztott polgármestereknek más lesz az érdeke, mint ami a fővárosi érdekviszonyokból következik, vagy a főváros érdekében állna. Ezt nem tudom, hogy fogja megoldani a mostani ellenzék. Igaz az, hogy ez a korábbi ciklusban sem ment mindig egyszerűen, tehát tudjuk azért azt is, hogy a fideszes polgármesterek esetében is ez az érdekkülönbség megvolt, és ezeket gyakran a párton belül kellett elsimítani ezeket a konfliktusokat, tehát nyilvánvaló, hogy ezek most ugyanígy jelen lesznek, és nyilvánvaló az is, hogy miután itt nincs egy centralizált politikai erő, mint amilyen a Fidesz volt, sokkal nehezebben fognak menni. De azért én azt gondolom, hogy az a politikai tapasztalat, ami az elmúlt 9 évben az ellenzékben összegyűlt, az a sok-sok negatív politikai tapasztalat, és az a nyomás, amelyet a közelgő választás jelent, az legalábbis a nyilvánosság számára korlátozottabbá fogja tenni ezeknek a konfliktusoknak a megélését. Én azt gondolom, hogy lesz ezekben az ügyekben valamilyen megoldás, vagy inkább azt mondanám valamilyen döntés, amit a többség el fog fogadni, legalábbis nyilvánosan ezt fogjuk látni. Én nem számítok nagyon durva és vad fővárosi koalíción belüli, tehát a fővárosi ellenzéki koalíción belüli konfliktusokra. A háttérben igen, a nyilvánosság előtt nem.
Hogy lehet azt majd kiszámítani a fővárosi közgyűlés összetételét, a jelölő szervezeteket látva, hogy ki mire számíthat, ki mit kaphat?
Hát nem lehet kiszámítani nyilván. Ez azt gondolom, hogy ráadásul ezek nem is olyan kérdések, amelyek már korábban az asztalon voltak, és megint ugyanott vagyunk, míg egy centralizált politikai erő esetében ezt 1-2-3 ember dönti el, itt nyilván ez egy hosszú alkufolyamat eredménye lesz, olyan, mint amit a politikában a tankönyvek szoktak írni a demokratikus politikai intézményekről és benne a szereplőkről. Itt sok-sok érdek, sok-sok vágy, és a végén nyilván mindenki számára fájdalmas alkuk lesznek azok, amelyek meghozzák a végeredményt. Nem tudom megmondani önnek tehát előre azt, hogy mondjuk hogyan alakul, ki lesz ebben az, aki jelentős szerepet játszik. Azért láttunk már olyat ellenzéki térfélen, amikor az egyik politikai szereplő akarata érvényesült, láttunk olyat, amikor inkább egy másik tudott jobban tárgyalni. Nem tudom most megmondani, és azt sem tudom megmondani önnek, hogy Karácsony Gergelynek mekkora ereje lehet a mögötte álló politikai erőkkel szemben. Nyilván van egy nagyon jelentős zsarolási potenciálja, hiszen ő az ő személye szimbolizálja ezt a politikai győzelmet, tehát ő nyilván ezt a zsarolási potenciált a saját támogatóival szemben is tudja érvényesíteni.
De ez annyira konkrét, hogy mondhatja azt, hogy ha nem ez lesz, akkor megyek.
Hát például, de
most csináljátok egyedül.
Nyilván nem azt akarom mondani, hogy ez meg fog történni, de azért, tehát ő nem egy báb lesz nyilván ebben a szerepben, vagy nem egy akarat gyenge szereplő lesz, vagy ha lehet, hogy az akarat a gyenge, ezt nem tudom megmondani, de hogy nyilvánvalóan lenne ereje arra, hogy érvényesítse a saját akaratát, de szemben ezekkel a politikai erőkkel az is nyilvánvaló, hiszen a politikai erőknek, ezeknek a pártoknak is van lehetőségük. De azt hiszem, hogy túl sokat beszélünk ezekről a lehetséges konfliktusokról, mert én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy itt van két nagyon erős határkő, Az egyik a mostani választás, ami megmutatta azt, hogy az ellenzéknek ez az útja, ezen az úton lehet esélye. A másik pedig az, hogy 2022 tavaszán parlamenti választást tartanak Magyarországon, az nincs olyan nagyon messze, politikai értelemben szinte nagyon közel van, hiszen a kampány nagyjából már 2021 közepén biztos, hogy erőteljesen fel fog pörögni, tehát ezek a nyugodt békeidőszakok, ezek mostantól már nem léteznek a magyar politikában. Látom az elemzéseket, hogy 3 évig most nincs választás, hát dehogy nincs, már mától vagy tegnaptól elindult a 2022-es választás parlamenti kampánya, ami majd aztán nyilván intenzívebben is fel fog pörögni, de maguk a szereplők innentől kezdve mindig csak oda tekintenek, és minden gondolatuk 2022-vel kapcsolatos. Aki felrúgja az asztalt, az nyilván az lesz, aki elveszíti a 2022-es választást.
Hogy kell elkezdeni kiszámolni azt vajon, hogy a Magyar Szocialista Párton belüli erőviszonyokra hogy hathat az, hogy Karácsony Gergely volt a jelöltjük, ő hozta az eredményt, aki azt mondta, hogy hozzá legközelebb mégiscsak az LMP gondolatvilága áll. Jól lehet, a Párbeszéd meg az LMP ma már szerinte is ugyanaz.
Hát ez egy... Én nem érzem igazán relevánsnak ezt a kérdést, tehát a Magyar Szocialista Pártnak a szerepe ebben az egész ellenzéki együttműködésben azt gondolom nem ér meg annyit, hogy erről így részletesen beszéljünk. Ráadásul én úgy látom, hogy a Szocialista Párt, mint az elemzések állandó tárgya, az egyre kevésbé izgalmas. Tehát nyilván látom, hogy a Szocialista Párt létezik abban az értelemben, hogy vannak politikusai, és mint látszik, vannak szavazói is, meglepő helyeken is, meg nyilván szerzett most is pozíciókat, de ezek egyre kevésbé a Szocialista Párthoz kötődő eredmények. Tehát most, ha megnézi, hogy hol voltak igazán jelentős eredményei a mostani választáson az MSZP-nek, akkor vagy azt látjuk, hogy egy régóta beágyazott politikus aratott sikert, aki inkább önjogán sem, mint a pártnak köszönheti ezt a sikert, és maga is így gondolkodik. Ugye Botka László ma adott egy interjút, amiben világossá tette, hogy őt nem érdekli, hogy mi történik az MSZP-ben, tehát ő egy önjáró ember.
Nagyon... Botka Lászlót miniszterelnök jelöltként dobta a Magyar Szocialista Párt.
Hát igen.
Karácsony Gergelyre.
Igen, így van, de ebben az ellenzéki térfélben, ahol van az a 4 párt, most már vannak szereplők, akik nem egyértelműen, erről beszéltem az előző részben, nem egyértelműen pártokhoz kötődnek, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, de már Botka László is egyre inkább ilyen, hogy nagyjából Botka László ér annyit, mint a Magyar Szocialista Párt ebben a térben. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, vagy a Magyar Szocialista Párton belüli többi politikus, és vannak még ilyenek, illetve vannak olyanok, akik pedig azért nyertek most mandátumot, mert a megállapodás alapján a Szocialista Párt adta ott a polgármester jelöltet ebben az ellenzék együttműködésben, tehát ők sem biztos, hogy igazán szocialista politikusként folytatják. Tehát lehet, hogy csak az információ hiány az oka, de én azt gondolom, hogy már az én információ hiányom oka, hogy nem túl izgalmas az MSZP belső viszonyainak a taglalása, ez ma már nem olyan jelentős kérdés, mint volt korábban.
Akkor se lesz izgalmas, amikor majd arról kell dönteni, hogy a választási listákra kikerüljön, meg az egyéni választókerületekben kiindulhat a párt nevében. Azok személyi kérdések, azt nem szeretik a pártok elemezni.
De nyilván erről beszéltünk is, hogy ugye amikor majd a 106 egyéni választókerületet az ellenzéknek el kell osztani, akkor nyilván ez egy komoly alkú folyamat lesz, de az, hogy mondjuk ebből mennyi jut az MSZP-re, és kik lesznek ezek a szereplők, ezek szerintem még olyan kérdések, amelyek messze vannak.
De ebben Karácsony Gergelynek lehet beleszólása. Botka László annak idején, amikor miniszterelnök jelölt, akkor nagyon határozottan megmondta, hogy szerinte kiket kell indítani. Aztán később nem volt miniszterelnök jelölt.
Hát nem vagyok abban a pozícióban, hogy tudjam, hogy még Karácsony Gergelynek az ambíciója a következő 2,5 évben, tehát hogy mennyire akar az ellenzék együttműködésnek a vásza lenni, vagy az ellenzéki együttműködésben ő milyen szerepet akar betölteni. Most azt láttuk, hogy most volt törekvése arra, hogy valamelyest ezeket a pártpolitikai alkukat ő is részben minősítse, részben pedig felülbírálja. Nem tudom, hogy ez mekkora sikerrel történt, ugye keveset tudunk azért ezekről a tárgyalásokról, vagy ezeknek csak a végeredményét látjuk, de én azt gondolom, hogy egy új főpolgármesternek nem lesz arra lehetősége, hogy a saját munkája, a saját problémái mellett ebben az ellenzéki együttműködésben vezető szerepet töltsön be. Lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy ő lesz ennek az együttműködésnek a vezetője, de ma nem így látszik.
Semmi logika nem volna abban, ha pártot szervezne maga köré. Van egy újat. Nem a Párbeszédet, aminek nincs támogatottsága.
Hát ez a karácsonyológia felé megyünk el, amiben
én ezen a téren... Értem meg a főpolgármesterit is.
Nyilván, de hogy az ő jövőbeli tervével kapcsolatban kellene tudnom, hogy ő mit szeretne tenni.
Logika volna benne?
Én nem tudom, hogy az ellenzéki együttműködésben új politikai erőre még szükség van. Szerintem az ellenzéki együttműködés ma elsősorban arról szól, hogy a hogy kik azok a személyek, akik ezt az egészet meg tudják jeleníteni. Tehát én továbbra is inkább azt állítom, hogy ezek a politikai pártok kezdenek feloldódni ebben az ellenzéki együttműködésben, vagy jelentőségüket veszteni, és elsősorban inkább politikusok, politikai vezetők azok, akiknek a szava fontos lehet. Kevésbé látom azt, hogy most, ha itt megjelenik egy új politikai erő, Karácsony Gergely listája néven például, akkor az úgy nagyobb erőt képvisel, mintha Karácsony Gergely főpolgármester próbálja az akaratát érvényesíteni. Én nem nagyon látom értelmét.
A általános országgyűlési választásokra sem érdemes valami a jelenlegitől eltérő formát adni ennek az együttműködésnek? Vagy ugyanúgy föl kell írni egy közös listán a logókat, és kész?
Ez is egy kérdés.
Mostantól el kell kezdeni ezen gondolkozni, mert mindjárt itt van a választás.
Persze, tehát ugye itt sok mindent kipróbált már az ellenzék, ugye kipróbálta a koordinált indulást, ami ugye azt jelentette, hogy minden párt külön indul, de megpróbálnak az egyéni választókerületekben valamilyen megállapodásra jutni. Ugye 2018 egy ilyen részleges koordinált indulás volt, próbálkozott a közös listával. 2014-ben, ami ugye akkor nyilván a Jobbikon és még az LMP-n kívüli baloldali erőket tömörítette, ugye annak a Szocialista Párt, az Együtt, és a Demokratikus Koalíció volt a résztvevője. Amivel még nem próbálkozott, az, hogyha nem párt színekben indul, hanem valamilyen közös ernyőszervezetben indítja a jelöltjeit. Hozzáteszem egyébként, hogy választási matematikai szempontból lehet, hogy ez a legegyszerűbb, mert ugye abban az esetben akkor nem kell arra figyelni, hogy mindenkinek annyi jelöltje legyen, amivel mandátumot tud szerezni a listán. De ez viszont egy nagyon nehéz megoldás, mert ebben el kell rejteni akkor a nem jelennek meg ebben akkor a pártok logói, hanem azt mondjuk, hogy az Egyesült Ellenzék, vagy a Változás jelöltjei, vagy akármicsoda. Tehát fogalmam sincs, hogy most a gondolkodás az ellenzéken belül ebbe az irányba megy-e, vagy milyen irányba megy, de az biztos, hogy az ellenzék számára csak az a garantált kudarc, hogyha valami fajta együttműködést a 106 egyéni választókerület esetében nem valósít meg. Ennek vannak különböző formái, nem tudom, hogy melyiket fogja az ellenzék végül választani.
Mit érdemes majd figyelni a közgyűlésben, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy Karácsony Gergelynek milyen párt hátországa, párt támogatása lesz, képződik meg majd? Hát egyes szavazásokra?
Ez megint ugyanaz a kérdés, ami körül itt járunk, és amiben én láthatóan nehezen boldogulok, hogy jól megválaszoljam, mert nem igazán látom ezt releváns felvetésnek, mert még egyszer az alapkoncepció ma az, hogy kevésbé lényegesek. Ma ezek az ellenzéken belüli politikai, tehát pártpolitikai különbözőségek. Karácsony Gergely szerintem nem egy pártkötődéssel rendelkező személy, független attól, hogy mi volt az ő hivatalos párt támogatása ebben. Az ő győzelmét azt ezek a politikai szereplők mindannyian részben a saját sikerüknek tudják be, részben miután azért megerősödött a saját szempontjukból, nem biztos olyan nagyon örülnek is neki. Nyilván tehát egy ambivalens viszony van hozzá, de ebben nem látok különbségeket. Nyilván el tudom azt képzelni, hogy lesz az ő megnyeréséért egy verseny ezen politikai szereplők között. Tehát ezt egyáltalán tartom kizártnak, hogy felmerül ellenzéki politikai erőkben olyas valami gondolat, hogy milyen jól néz neki, ha ő inkább nálunk lenne, mondjuk nem csak tényleg gondolat kísérlet, mondhatja azt a Momentum, hogy milyen jól nézne az ki a 2022-ben, ő a mi politikusunk lenne, de ettől nem lenne az ő politikusuk, hogyha az ő általuk megszerzett, vagy kialkudott kvóta keretében indulhatna a választáson. Tehát ez szerintem most nem így működik. Az ellenzéki politika egy felhő. Egy felhő, amelyben sok minden van. Nyilván érdekellentétek, ott vannak ezek a politikai erők, pártok, saját egyéni érdekeikkel, de ennél fontosabbnak tartom ezeket a politikai szereplőket, akár pártokhoz kötődnek, akár szabadon lebegnek.
Mi Borkai Zsolt jelentősége ebben a folyamatban, ahova eddig eljutottunk?
Hát ezt nagyon szeretném én is tudni. Nyilván vannak dolgok, amelyek alapján lehet következtetni arra, hogy ez a botrány, ez nagyon jelentős ismertségre, nagyon jelentős hatásra tehetett szert. Ugye azt láttuk azért, hogy ennek a blognak a bejegyzéseit milyen hatalmas számú érdeklődés követte. Tehát rengetegen nézték meg ezeket a bejegyzéseket, és ez ritka, vagy példanélküli, vagy nem mindennapos a magyar politikában. Tehát azt látjuk, hogy itt volt egy jelenség, ami nagyon erőteljes figyelmet kapott, és nem csak a nem kormánypárti választók között. Mindenki erről beszélt, ez személyes tapasztalat szerintem mindenhol. Ugyanakkor nem látjuk, mert egyszerűen erre vonatkozóan kutatási adatok nincsenek, hogy valójában pontosan hogyan hatott ez a választókra. Nyilván könnyű azt feltételezni, hogy volt itt egy komoly fideszes előny, ami a sok helyen azért olvadt el, vagy például a billegő körzetekben azért olvadt el, mert a borkai hatás működött, elbizonytalanodtak a kormánypárti szavazók. Ez egy lehetséges magyarázat, lehetséges oksági magyarázat, csak nem biztos, hogy a valós magyarázat, hogy ez pontosan hogy működött. Látjuk Győrben, ugye Győrben mit látunk? Azt látjuk, hogy az a Borkai Zsolt, aki azért a korábbi választásokon 60% körüli arányjal győzedelmeskedett, most 50% alá került, nagyon megközelítette a riválisa. Tehát valószínűleg ott például hatott a botrány. De azt mondani, hogy Budapesten és a borkai hatás miatt nyertek, ez nyilván egy könnyű magyarázat, csak nem biztos, hogy igaz magyarázat. Tehát látom, hogy ez a mai műsor ebbe az irányba megy az én részemről, elnézést kérek ezért a hallgatóktól, de igazán nincs erre ma jó válaszunk, mert nincs rá kutatásunk, ami ezt meg tudná válaszolni.
Mi az, ami a kampányígéretekből itt Budapesten megtartható? Mit gondol első ránézésre Karácsony Gergely kampányígéreteiből?
Hát elég sok volt egyébként, a végére meglepően sok. Korábban azt gondoltam, hogy milyen furcsa, hogy ebben a kampányban alig vannak konkrét, kézzelfogható, számon kérhető ígéretek, de azért a végére ez felpörgött, és Karácsony Gergely beszélt az első öt legfontosabb teendőjéről, és megfogalmazott olyan mondatokat, amelyek a jövőre vonatkoznak, és ezek között azért vannak elég erőteljes mondatok is, mondjuk amikor arról beszélt, hogy Puzsér Róbert programját ő hogyan látja megvalósíthatónak, vagy például ugye Budapest erdősítését, fásítását vetette fel, vagy éppen a stadion stopot fogalmazta meg, ezek mind olyan egyértelmű programpontok, amelyeknek a betartatósága hamarosan láthatóvá válik. Megint nem vagyok abban a helyzetben, hogy a jövőt lássam, és a kérdésem megint ugye erre vonatkozik, hogy tudjak valamit mondani azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire lesz tartható. Vannak olyanok nyilván, amelyek kívül esnek az ő hatáskörén, tehát amikor például Tiborcz adóról beszélt akkor még főpolgármester jelölt, akkor nyilván tudatában kell lennünk annak, hogy ez nem egy fővárosi hatáskör.
De ő is tudatában volt annak, amikor ezzel kampányolt nyilvánvalóan.
Nyilvánvalóan, de persze a kerületekkel együttműködve lehet valami fajta ilyen adót bevezetni, nyilván nem mindenhol, hiszen a fideszes kerületeket nehéz lesz erre rákényszeríteni, és most sem tudjuk azt, hogy mondjuk a kormány oldal milyen ellenlépésekre vagy válaszlépésekre készül, mondjuk a főváros különböző terveivel kapcsolatban. Tehát itt ezek nyitott kérdések. Számomra például az egyik legnagyobb nyitott kérdés pont az, hogy a kormány hogyan fog reagálni az új fővárosi vezetésre, hiszen azért
békülékeny volt mindenki tegnap
a este. Mondatokban így van, de hogy az első este nyilván ezek jó mondatok, de a cselekvésekben is ez jelenik-e meg. Ugye Orbán Viktor tegnap este valóban nagyon együttműködőnek mutatkozott, de azért azt is mondta, hogy miután a Fidesz lett az ország legnagyobb pártja, vagy maradt, az ő megítélése szerint ebből következik
így is fogunk viselkedni.
Szóval sok mindent ki lehet ezekből olvasni, majd megnézzük, de azt látni kell, hogy itt van egy választási lehetőség a Fidesz számára, és ahogy én követem a kormánypárthoz közel álló oldalakon a megjelenő véleményeket, azért azok részben az egyik irányba, részben a másik irányba mutatnak. Tehát ott én például ez a követendő stratégiával vagy taktikával kapcsolatban szintén látok lehetőséget arra, hogy vita alakuljon ki. Ahogy egyébként ez látszott az utolsó hetekben és a kampánystratégiával kapcsolatban sem volt egyértelmű az irány a Fideszen belül.
Hogyan fogja befolyásolni a Fidesz európai érdekérvényesítő képességét és mozgásterét egy másik választás, amin a szövetségese, a PISZ nagyot nyert?
Hát először azt a kérdést kell szerintem feltenni, hogy mennyire fog ártani a Fidesznek nemzetközileg ez a mostani magyarországi vereség, hiszen vagy eredmény, inkább én így mondanám, mert nemzetközileg egyértelműen vereségként értelmeződik ez, és nyilván ez egyáltalán nem javítja a helyzetét a magyar kormánynak, amelynek eddig a sérülékenységének, amelynek a sérülékenységét eddig leginkább az adta, vagy sérthetetlenségét, hogy azt tudta mondani, hogy itthon uralja a magyar politikát, és őt realitásként kell elfogadni. Az, hogy most a nemzetközi világlapok ezt vereségként tálalják, méghozzá jelentős vereségként, ami azért beszéltünk róla, nem feltétlenül állja meg így a helyét, az ronthatja a magyar kormánynak a nemzetközi pozícióját, viszont amit ön kérdez, az pedig azt gondolom, hogy egyértelműen a legfontosabb választás volt a magyar kormány politikája szempontjából ebben az évben. Volt már sok kellemetlen esemény nemzetközileg a kormány számára, gondoljunk az osztrák választásra, vagy éppen az elmaradt olasz választásra, amik azért komoly csalódást okoztak a magyar kormány politikája szempontjából, de egyértelműen a legfontosabb választás a lengyel választás volt. Megmaradt a vétóbarát Lengyelország, Lengyelország politikai kormánya, vagy kormánya, és azt hiszem, hogy ez egy biztonságot nyújt a kormány számára. Ha Lengyelországban politikai változás következett volna be, akkor az Európai Unióban nem maradt volna olyan kormány, amelyre bizton számíthatott volna szövetségesként a magyar kormány. Így van egy, így ez a vétóbarátság a lengyel és a magyar kormány között megmaradhat az Európai Unióban.
Az elmúlt egy órában Török Gábor politológus, politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.